reggelt kívánok, kollégák! Az elmúlt alkalommal a frekvencia függésről beszéltünk, tehát lineáris helyettesi modellek kisjelű rendszerek frekvencia függése, és ezt a frekvencia függést egy egész picit még befejezem, tehát egy részét a mai előadásnak arra fogom használni, hogy még itt lezárjam azt, amit a múltkor megbeszéltünk. Tehát a frekvencia függés folytatása következik. Mégpedig az elmúlt alkalommal egyetlen olyan témáról volt szó a végén az előadásnak, ami a nagyfrekvenciás átvitelt vizsgálja, és a Miller hatás társ szerepelt ebben a dologban, vagy más néven Miller kondenzátor. Mit is jelentett ez a Miller kondenzátor? Ez azt jelentette, hogy ha van egy olyan kapacitív elem, és ilyen van, amelyik amelyiknek mindkét vége a jel útban van, tehát nincsen földelve egyik vége sem, arra egy speciális transformációt mutattunk be, és volt egy példa, vagy egy alap, nem is példa, hanem inkább alapelrendezés. Amely alapelrendezés a következőképpen nézett ki. Volt egy visszaható kapacitás, ez egy CV kondenzátor volt. Aztán volt egy GM-szer U vezérelt áramgenerátor, itt volt az U vezérlő feszültség, és volt mellette még egy RP párhuzamos ellenállás, és hát mondjuk ez Földön van, teljesen mindegy, ugye Földnek bármelyik pontját nevezhetjük a kapcsolásnak. És arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon ebben a pontban a bemeneti impedancia vagy bemeneti admittancia frekvencia függő része az hogyan írható le. Tehát ez volt a múltkori példánkban, és ezt ki is számoltuk precízen. És azt mondtuk, hogy van egy feszültség erősítés, mert ha ez a kimeneti feszültség, akkor tudunk egy feszültségerősítést mondani, az U kiper U érték, nem U be, hanem U érték, és ez egy frekvencia függő kifejezés volt, és így nézett ki, hogy mínusz GM-szer az GM-szer RP, tehát volt egy fix értéke, és egy Bode tag volt utána, amelyik így nézett ki, hogy 1 mínusz P-szer CV per GM, és 1 plusz P-szer CV-szer RP érték. Tehát kis frekvencián egy negatív erősítése van, ez egy földelt emitteres fokozatnak megfelelő elrendezés, tehát egy negatív erősítése van, és nagy frekvencián pedig van egy negatív zérusa, meg egy pozitív pólusa, ezt a múltkor már ábrázoltuk, és elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nagy frekvencián, amikor igen nagy lesz a P értéke, akkor tulajdonképpen ennek az átvitele plusz egyé válik, hiszen a kapacitás, ha rövid zárrá válik, akkor a bemenet és kimenet között egy rövid zár van, az egyes erősítéshez vezet. Ezt a múltkor elmeséltem már. De a bemeneti impedanciának a reciproka, a bemeneti admittancia frekvencia függvényében nagyon érdekesen alakult. Mert egyszerűen belátható, hogy ez P-szer CV szorozva 1 mínusz ezzel az AU P értékkel, vagy AU-val, most csak AU-val írom, ennyivel volt egyenlő, ez egy nagyon egyszerűen levezethető dolog. És akkor az következik, hogy kis frekvencián, amikor ezeknek a pólusoknak, ezeknek a frekvencia függő részeknek a hatása minimális, hiszen az AU érték kis frekvencián összesen ezzel a negatív kifejezéssel egyenlő, akkor tulajdonképpen egy kis frekvencián, tehát a omega elegendően kicsi, a kicsi az nyilvánvalóan ennek a két törésponti frekvenciának megfelelő érték, tehát azt mondhatjuk, hogy jóval kisebb, mint ez az 1 per CV-szer RP érték, vagy jóval kisebb a másiknál is a GM per CV értéknél, hogyha ez is olyan kis P értékű, hogy ezek a tagok abszolút értékben elhanyagolhatók, akkor közelíthetjük ezt egy P-szer CV, szorozva 1 plusz GM-szer RP értékkel, vagyis egy kondenzátor lesz a bemeneti impedancia, vagy admittancia, egy kondenzátornak az admittanciája. Ez olyan, mint egy nagyobb kondenzátor, tehát a CV kondenzátor helyett egy nagyobb kondenzátort látunk. Ezt CM-nek jelöltük, és azt mondtuk, hogy ez a Miller kondenzátor, ami 1 plusz GM-szer RP értékkel egyenlő, vagy ezt így is írhatnám, és ezt később így fogjuk használni, hogy a CV kapacitás, és 1 mínusz az AU0 értéke, AU0 alatt a kisfrekvenciás erősítést értjük. Tehát a fokozat, vagy ez a kapcsolás bemenetén egy kondenzátort látunk kisfrekvencián, mégpedig ez a kondenzátor jóval nagyobb kondenzátor tud lenni, mint amit ide tettünk. Mégpedig azért, mert a következő jelenség játszódik le, és ezt most a múltkor is elmondtam már, de most elmondom még egyszer, hogyha ide egy kis feszültséget adunk erre a pontra, akkor a feszültség erősítés következtében ennek a pontnak a feszültsége nagy negatív értékű lesz, éppen GM-szer RP-vel meghatározott negatív értékű feszültség lesz. Akkor ez a kondenzátoron nem az U bemeneti feszültség, hanem egy plusz U feszültség esik, és ennek következtében egy nagy kapacitív áram folyik el a bemenetről. Ezért ezt a dolgot helyettesítő képként meg tudjuk csinálni, tehát azt mondjuk, hogy egy ilyen elrendezés, amit itt az előbb láttunk, újra lerajzolom azért, hogy egyértelművé tegyük a dolgot. Tehát ez a GM-szer U, U, RP és CV elrendezés, ez természetesen lefelé mutató mérőirányjal folyik ez az áram, ez lényegében ekvivalensen helyettesíthető egy olyan kondenzátorral, ami itt van a bemeneten. Ez a kondenzátor, ez a bizonyos CM kondenzátor, ami 1 plusz GM-szer RP szorozva CV értékkel határozható meg, és a rajta lévő feszültség U, az természetesen továbbra is vezérli ezt a generátort, ez pedig GM-szer U értékű, és itt van az RP ellenállás. Hogyha egy picit gondolkodunk még, akkor ez tehát nem más, mint a CV-szer 1 plusz GM-szer RP érték. Ha egy picit töprengünk a dolgon, akkor természetesen ez nem ekvivalens, csak közelítés. Tehát azt mondjuk, hogy úgy látja az előző fokozat ezt a következőt, úgy látja, mintha bemeneten egy nagy kondenzátor lenne kis frekvencián. Tehát ez nem pontos leírás. A pontos leírás megcsinálhatjuk, és minden további nélkül ki lehet számolni ezt a dolgot, hiszen hogyha ezt az AU-t ide behelyettesítjük, akkor egy pontos impedanciát kapunk ott. De ez az impedanciának az a lényege, hogy egy kapacitás felsokszorozódási jelenség él itt ebben a helyen. Meggondolhatjuk még egy picit másképpen is a dolgot, és a közelítést egy picit finomítjuk. Ez egy domináns elem, ami a bemeneten transformálódik, és úgy mondjuk, hogy egy fázisfordító fokozat bemenetén mindenképpen egy ilyen nagy kondenzátor fog megjelenni a visszaható kapacitás hatására vagy következtében. De gondoljuk el a dolgot a következőképpen. Ugye még egyszer ide teszek mondjuk 1 millivoltot, erősítsen ez a fokozat kis frekvencián 100-at, akkor nyilvánvalóan ezen a kondenzátoron 101 millivolt feszültség jelenik meg, hiszen ha itt 1 milliv kis frekvencián, itt 1 millivolt van, itt meg mínusz 100, akkor összesen 101 millivolt feszültség lesz ezen a CV kondenzátoron. Ennek megfelelően, hogyha ez egy színuszos jel természetesen, és úgy tételezzük egyelőre fel, hogy színuszos vezérlés van, akkor nyilvánvalóan a kapacitív áramérték a 101 millivoltnak megfelelő értékkel fog megjelenni a bemeneten, tehát egy nagy áram, nagy kapacitív áram folyik a bemeneten. A kimenetről nézve azonban azt látjuk, hogy a kimeneten 100 millivolt van az erősítés következtében, és ennek a 100 millivoltnak, ami most negatív értékű, egy valamiféle kapacitív áram a kimeneten is folyik ennek következtében, de ez lényegében a 100 millivolttal arányos. Tehát a közelítés még úgy is meg szoktuk csinálni, és ez már csak egy másodlagos dolog, és finom elemzéssel lehet belátni, hogy ez itt van, hogy körülbelül ide pedig egy CV kapacitásnak megfelelő kapacitás van a kimeneten, és nyilvánvalóan valaki azt mondja, hogy hát ez lehetetlen, ez butaság, hiszen egyetlen dinamikus elem, amelyik egy elsőfokú átvitelt fog produkálni, nem helyettesíthető egy két szabadságfokú rendszerrel. Ez egy közelítő dolog, ami megmondja, hogy a bemeneten mekkora kapacitív áram folyik, meg a terhelés mellett mekkora kapacitív áram folyik, és ezzel a közelítéssel, hogy ide még beteszünk egy CV elemet, lehet leírni a legegyszerűbben ennek az egyetlen kondenzátornak a hatását. Miért küzdünk mi itt rettenetesen? Hát azért küzdünk, hogy olyan kondenzátornak a hatását vegyük tekintetbe, amelyiknek a két vége az a jelútban található, és mi olyan kondenzátorokkal szeretünk egyszerűen foglalkozni, amelyek a földre vannak kötve, amelyek terhelik a jelútat, mert akkor rögtön tudjuk, hogy ennek egy pólus az a végeredménye. Itt egy kicsit bonyolultabb lenne leírni a dolgot, de a szemlélet alapján tudjuk, hogy így egy nagy kapacitív hatás fog megjelenni. Na és akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy ez a Miller hatás, vagy Miller effektus, amit most elmondtam, ez hol lelhető fel? Milyen alapkapcsolásokban van? Erre a kérdésre próbálunk válaszolni, úgyhogy egy kicsit sűrűn írtam, spóroltam a táblával, hogy elférjek könnyen. Tehát milyen alapkapcsolásokban van Miller hatás? Ezt a kérdést nézzük meg. Előveszem az alapkapcsolásaimat, és azt mondom, hogy kezdem a földelt emitteres fokozattal. A földelt emitteres fokozat kisjelű helyettesítő képét rajzolom le, tehát már nincsen benne sem, illetve pontosabban a váltóáramú helyettesítő képét rajzolom le. Ez azt jelenti, hogy ez már a kisjelű paraméterekkel jellemzett tranzisztor. Ugye a kollektorában van egy terhelés. Itt van az RP, vagy R, nevezzük RT terhelő ellenállásnak, és a emitter, vagy pontosabban a bázisban vezérlünk. Tehát itt van a bemenet, itt van a kimenet. És rajzoljuk be a két kondenzátor helyét ebbe a dologba, hiszen a tranzisztornak két darab belső kondenzátora van, az egyiket CB vesző C-nek, a másikat pedig CB vesző E-nek neveztük el. És akkor nézzük meg, hogy van itt Miller hatás? Hát ez a kondenzátor, a CB vesző E kondenzátor, az földre kapcsolódik, ez párhuzamosan terheli a bázispontot. Ez nyilván nem Miller hatás, hiszen az egyik vége az a jelútban van, a másik vége földön, tehát ezt a pontot, ezt a kondenzátort terheli. De nyilvánvaló, hogy ez a kondenzátor, a CB vesző C kondenzátor, a kimenet és a bemenet között található, vagyis mindkét vége a jelútban van, ráadásul ez egy fázisfordító nagy erősítésű fokozat, ebből következik, hogy ez a kondenzátor a bemenetre, ezen CB vesző E kondenzátor mellé transformálódik egy nagy kondenzátor formájában. Hogyha ezt a Miller meggondolást használjuk. Akkor tehát a bekarikázott rész az Miller hatást jelent, ide azt írjuk, hogy igen, itt van Miller hatás. Mégpedig jelentős, mert a fázisfordító fokozat bemenete és kimenete között a Miller hatás mindenképpen fel fog lépni, mindenképpen megjelenik. Akkor nézzük meg a földelt kollektoros fokozatot. A földelt kollektoros fokozat ugye úgy néz ki, hogy van a tranzisztor helyettesítő képe, már kisjelűt rajzolok, vagy ilyen helyettesítő modellt rajzolok, mint itt. itt található a kimenet, a emitter a kimenet, itt van a terhelő ellenállás, és ezek után a bázisban vezérlünk. Tehát itt van a bemenet, itt van a kimenet. És felrajzolom ugyanezeket a kondenzátorokat, amik az előbb a kapcsolásban szerepeltek. Akkor ez a CB vesző C, ez meg a CB vesző E érték. És nézzük meg, hogy ezek a kondenzátorok hogy viselkednek most. Hát nyilvánvalóan a bázis és kollektor közötti kondenzátor, a felső kondenzátor, annak az egyik vége földre van kapcsolva. Ez a kondenzátor tehát a bázispontot terheli. Ez a kondenzátor azonban olyan, aminek a két vége között, az egyik és másik vége között, nyilvánvalóan mindkettőre az igaz, hogy a jelútban található. Akkor itt is van Miller hatás, bekarikázom azt, hogy ez Miller hatásként értelmezendő. De megkérdőjelezem a dolgot egy pillanatra, mert a következőt mondom, és most kell figyelni. Ugye a Miller kondenzátor ebben a második esetben úgy számolandó, hogy azt mondjuk, hogy a CB vesző E kondenzátort meg kell szorozni, vagy kondenzátor értékét meg kell szorozni egy 1-AU értékkel, 1-AU értékkel kisfrekvenciás AU nullat írok. De ez az AU null, vigyázat, ez ennek a pontnak a bázistól az emitterig az erősítés értéke. De a bázistól az emitterig az erősítés, tudom, hogy mekkora, ez az AU null, ez egy földelt kollektoros fokozat erősítése, amit így lehet számolni az RT ellenállás és az RD ellenállás között egy leosztást jelent. Ez egy egynél kisebb mennyiség, és pozitív. Akkor ez azt jelenti, hogy ez a kondenzátor, ez a bázis emitter kondenzátor egy egynél kisebb szám különbségével lesz megszorozva. Ez azt jelenti, hogy ez most egy picike kis pozitív mennyiség lesz, hiszen ha egyből kivonunk egy egynél kisebb számot, akkor egy pozitív értéket kapunk, ami egynél esetleg jóval kisebb. Ez azt jelenti, hogy ez a kondenzátor ugyan transformálódik a bemenetre párhuzamosan, ha így írjuk le, de ennek a transformációnak az értéke most nem növeli a kondenzátort, hanem csökkenti. Hiszen most, ha ide U feszültséget kapcsolok, akkor ezen a ponton majdnem ugyanaz a feszültség van, és a kondenzátoron egész kicsike kis feszültség jelenik, vagyis kicsi lesz az áram, ami a kondenzátoron folyik. Ez úgy tűnik a bemenetre nézve, mintha egy kisebb kondenzátor lenne. Tehát van Miller hatás, de ez olyan, hogy nem nagyon izgat bennünket. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy ennek a kondenzátornak a kimenetre a terhelő részét itt nem nagyon érdemes firtatni, mert a kimeneti ellenállása ennek a tranzisztornak RD értékű, és ez egy nagyon kicsi ellenállás, ennek következtében itt a kimenetre transformált terhelő értékkel sem kell nagyon foglalkozni. Tehát ugyan van Miller hatás, ide írhatjuk, hogy igen, Miller hatás van, de ezt emellé oda teszünk egy picike kis kérdőjelet, hogy ez azonban nem olyan nagyon gáz, nem olyan nagyon fontos, mert hiszen lefelé, csökkenő irányba transformálja ez a fokozat, ezt a kapacitás értéket, tehát ez nagy frekvencián nem lesz domináns hatású. És akkor a földelt bázisú fokozat következik, ez az utolsó, ebben a felsorolásban. Ugye a kisjelű helyettesítő modellt írom fel, itt van a bemenet, a terhelés az a kollektor körben található, ez a terhelő ellenállás, az emitterben vezérünk, és a bázis vezéreljük, és a bázis pedig földelve van. És ha én most azt mondom, hogy a kapacitásokat berajzolom ide, CB vesző C kapacitás, és berajzolom a CB vesző E kapacitást is, akkor megállapíthatom, hogy a kapacitások mindegyike olyan, hogy a egyik végük földön van, hiszen a bázis a földön van, akkor a kapacitásoknak az egyik vége is földön van. Ide, tehát nyugodtan mondhatom, hogy ez a kapacitás, a CB vesző C a felső ellenállás mellett párhuzamosan kapcsolódik, ez a kapacitás pedig a bemenetre kapcsolódik párhuzamosan. Tehát ide írhatjuk, hogy itt nincs Miller hatás. Tehát a földelt bázisú fokozat esetében mindkét tranzisztorban lévő belső kapacitás földre van kötve, azaz direkt módon terheli azt a pontot, amiről amiről szó van itt, tehát a kollektor, illetve az emitter pontot. Akkor mindent elmondtam erről a dologról, és egyet szeretnék mindenképpen a önök figyelmébe ajánlani. Hogy ez a Miller hatás egy segédeszköz. Azért, hogy a kapcsolásról tudjuk, hogy hol van probléma vele, mindjárt csinálunk erre egy példát, hol van az a kritikus pont, ahol a nagyfrekvenciás átvitel korlátozása már bekövetkezhet. Ez egy nem pontos számolás, hanem egy modell, egy szemlélet, amely azt mondja, hogy tudom, hogy a fázisfordító fokozatoknak, ha a bemenete és kimenete között van egy kapacitás, akkor az a bemenetre egy nagy kapacitásként transformálható, olyan, mintha egy nagy kapacitás lenne a bemeneten. Ez a gondolat, ez azért szemléletes és azért jó, mert rögtön látjuk majd, hogy milyen hatásokról van szó, és természetesen, még egyszer mondom, hogyha előveszünk egy programot, amelyik analízisre képes, és a program analizál egy áramkört, akkor ez nekem olyan szépen pontosan kiszámolja, hogy akarja, nincsen benne Miller, meg semmi nincs. A program az egyszerűen egy hálózat analízist csinál, és ott vannak ezek a kapacitások, hát azt is kiszámolja, annak a hatását is meghatározza. Nem az a kérdés, hogy a program ki tudja számolni, hanem én tudom-e, hogy hol lesz a kritikus hely ebben az áramkörben, amiről beszélünk. Úgyhogy akkor most a következő lépésben egy összetett példát fogok mutatni erre a nagyfrekvenciás átvitelvizsgálatra, alkalmazva ezt a Miller hatást, és egyáltalán végig gondolva azt, hogy hogy tudunk egy fokozatnak körülbelül a nagyfrekvenciás átvitelében gondolkozni, hol lesznek a kritikus pontok. Tehát egy példa következik. A példa egy több fokozatú erősítő nagyfrekvenciás analízise lesz. És azt mondjuk, hogy közelítő ez a dolog, hogy miért, azt mindjárt elmondom. Tehát nem pontos ez a vizsgálat, hanem közelítő, lényegében nekünk megmondja, hogy hol van a baj, hol lehet a nagyfrekvenciás korláttal számolni. És az előbbieknek megfelelően csak egy kisjelű helyettesítő modellben, vagy egy váltóáramú helyettesítő modellben fogunk gondolkozni. A következő képen néz ki az áramkör. Tehát előveszünk egy viszonylag összetettebb áramkört, ugye úgy kezdődik nyilván, majd vezéreljük egy generátorról, UG generátor feszültség, RG generátor ellenállás. Utána ennek a fokozatnak egy tranzisztor a folytatása, tehát itt van egy tranzisztor. A tranzisztornak van egy ellenállása az emitterben, és van egy ellenállása a kollektorban. Ezeket R1 és R2 ellenállásnak nevezzük, ez pedig a T1 tranzisztor lesz. És most elhatározom, és az ellenállásnak a vége földön van váltóáramú értelemben, telepen van nyilván normál esetben, de most földön van váltóáramú értelemben, és minden csatolókondenzátort, meg minden egyebet már kihagytam ebből az áramkörből. Akkor utána következik egy fokozat, még ide kapcsolva, ez lesz a T2 tranzisztor. Ennek a kollektorában van az R3 ellenállás, az emitterében van egy R4 ellenállás, és innen visszük tovább a jelet. Akkor a T1 tranzisztor egy milyen alapkapcsolásban van megcsinálva? Bázisban vezérelem, kollektorból viszem tovább a jelet, ez egy földelt emitteres fokozat, ugye? A következő tranzisztor, a T2, bázisban vezérelem, és kollektorból viszem tovább a jelet, megint egy földelt emitteres fokozatot csináltam. És a legvégén pedig található egy emitterkövető, vagy földelt kollektoros fokozat, ennek a kollektor ellenáll, a kollektorban nincsen ellenállás, hanem földre van kötve a kollektor, és itt van az R5 ellenállás, és az egésznek itt van a kimenete, a kimeneten pedig nyilvánvalóan egy terhelés kapcsolódik, RT ellenállás kapcsolódik ide, és ennyi az egész. Ránézek, és megkérdezem, hogy meg tudom-e körülbelül mondani, hogy milyen határfrekvenciáig működik ez a szerkentyű. Tehát tudok-e valami egyszerű dolgot mondani rá? Akkor a következő ötletem támad, azt mondom, hogy megnézem, hogy ezen a ponton és ezen a ponton mekkora kapacitív terhelések vannak, mekkora eredő párhuzamos kapacitás van itt, ez CP3-nak, mondom, és mekkora párhuzamos ellenállás terheli ezt a pontot, mekkora ellenállás van itt. Aztán megnézem ugyanezt a CP2-re és az RP2-re, és megnézem itt a CP1-re és az RP1-re. És azt mondom, hogy ezek a párhuzamos RC tagok, ezek egy pólust fognak megjeleníteni mindig, és nyilvánvalóan ezek közül a legkisebb, a pólus közül a legkisebb értékű, az fogja meghatározni, hogy meddig működik ez a rendszer. És akkor a dolgot, az analízisét a dolognak a következőképpen kezdem. A harmadik tranzisztor, a T3 tranzisztor tulajdonságait kezdem el mondani, az indexek egyértelműen meg fogják mondani, hogy miről van szó. Tehát nézzük meg, hogy itt mekkora párhuzamos ellenállást látunk. Hát a párhuzamos ellenállás, az RP3, az nyilvánvalóan a következőből fog állni. Ezen a ponton, e pont is a Föld között van az R3 ellenállás, ez triviálisan ott található, hiszen ott van a Földön, tehát párhuzamosan van ebben a pontban. A tranzisztor kimeneti ellenállása, miután kollektor van ott végtelen, tehát nem kell vele foglalkoznunk. És megnézzük, hogy a következő fokozatnak a bemeneti ellenállása az mekkora, az RB3 bemeneti ellenállás az mekkora érték. Az RB3 az egy olyan földelt kollektoros fokozatnak a bemeneti ellenállása, amit ide írhatunk, hogy R3 Re plusz és 1 plusz beta 3 szorozva az RD3-mal és plusz az R5 Re plusz RT értékkel. Ugye ebben a felírásban én már olyan aljasságot követtem el, hogy feltételezem, hogy önök emlékeznek arra, hogy egy olyan tranzisztor, aminek RD az ellenállás, az emitterében pedig van egy ellenállás, annak a bemeneti impedanciája ennek a 1 plusz bétászorosa, ami az emitter körben van. Ezt tanultuk, ebből zárt helyét is írtak már, ez nem nagyon nagy novum. Tehát akkor megvan egy RP3, akkor a CP3-at nézzük meg. Hát a CP3 mit fog tartalmazni? Most ide rajzolom a kondenzátorokat, tehát most egy kicsit tovább bonyolítom ezt a ábrát, és azt fogom mondani, hogy itt vannak a kondenzátorok. Itt van egy kondenzátor, ez a C, B vesző, C, 3 értékkel egyenlő. Itt van egy kondenzátor, ez a C, B vesző, E3-mal egyenlő. Akkor azokat a kondenzátorokat feltüntettem külön, amely kondenzátorok a tranzisztorok belsejében vannak természetesen, és a kishelű helyettesítőképben itt található. Teljesen mechanikusan hasonló módon ez a C, B vesző, C kondenzátor a kettes esetre, ez a C, B vesző, E kondenzátor a kettes esetre, és hát az első tranzisztornál is nyilván van egy C, B vesző, C1 érték, és egy C, B vesző, E1-es érték. Összesen 6 darab rusnya kondenzátort látunk ebben az áramkörben. És erre kell válaszolnom, hogy hol lehet majd az a pont, ahol elkezdődik az erősítés csökkentése a frekvencia növelésével. Akkor a CP3-at kell megnéznem, hogy ezt a pontot mekkora kondenzátor terheli körülbelül. Hát a C, B vesző C3, az nyilvánvalóan ez a pont és a Föld között egy párhuzamosan terhelő kondenzátor, az ott van, azt rögtön lehet látni. Akkor mellé kell írnom, ennek a kondenzátornak a hatását. Ez a kondenzátor a jelútban van, de egy földelt kollektoros fokozatnak, egy emitter követőnek a jelútjában van. Tudjuk, hogy ez egy C, B vesző E3 kondenzátor, meg lesz szorozva az 1-AU3 értékkel, és az AU3-at már ideírom gyorsan magamnak, hogy vigyázz, ez nem olyan nagyon bonyolult, ez az R5 Re plusz RT per RD3 plusz R5 Re plusz RT érték. Akkor tudom, hogy ez egy egynél kisebb szám, ez azt jelenti, hogy ez egy pici számmal lesz megszorozva ez az érték, tehát nem lesz túlságosan nagy hatása, de be kell számolnom, be kell számítanom ide. És tudom, hogy előtte egy földelt emitteres fokozat van, amelynek a kollektorában a előbbi Miller hatás következtében a visszaható kapacitás, ami a CB vesző 2 érték, CB vesző C2 érték, ez még oda kapcsolódik CB vesző C2 érték. Akkor megvan a teljes kondenzátornak egy közelítő értéke, tehát nyugodtan azt mondhatnám, hogy vigyázz, ez közelítőleg igaz csak, hiszen sem a Miller hatás, sem ez a terhelés nem volt teljesen pontos, de megvan a kondenzátor és az ellenállás. Akkor erre vonatkozóan tudok mondani egy omega P 3 értéket, ami az 1 per CP 3 és RP 3 reciprokával egyenlő. Ez lesz az első olyan, ami egy határfrekvenciát mond nekünk. Tehát akkor megcsináltam az első esetet, egyetlen ilyen pontot, ezt a pontot, amit elsőnek készítettem el. Látszik, hogy a kimenetről visszafelé megyek. Ennek milyen értelme lehet vajon? Hát olyan értelme, hogy az egyik fokozat, az a következő fokozat terhelés ellenállásától függő erősítésű, tehát célszerű hátulról kezdeni a dolgot, a végéről visszafelé menni. Akkor most a következő a 2-es pontnak, és a következőben pedig a 3-as pontnak a helyét fogom megadni, ami visszafelé, vagy pontosan ennek a paramétereit fogom kiszámolni, visszafelé megyek a kimenetről. Akkor a 2-es pontot lőjük ki magunknak. A 2-es, ez az a második fokozatnak a bemenete, vagy az első fokozatnak a kimenete. És megint az RP-vel kezdem. RP2 értéket számoljuk ki. Nézzük meg, hogy párhuzamosan ezt a pontot mekkora ellenállás terheli. Hát ez az ellenállás érték a következőből számítható. Nyilván itt van az R1 ellenállás. A tranzisztornak, ami az előző kisfrekvenciás részét nézzük, az kimeneti ellenállása igen nagy, a kollektor köri ellenállás nagy. Tehát ebből az következik, hogy az R1 ellenállás lesz egyszer párhuzamosan, ami terheli, vagy pontosabban a föld és e pont között található. Meg a következő fokozatnak a bemeneti ellenállása lesz, tehát ez azt mondja, hogy ezzel párhuzamosan kell kapcsolni az R-be 2 értéket, és eredőben ennek a pontnak az ómos párhuzamos ellenállását, azt ennek a kettőnek a reciprokából lehet meghatározni, vagy repluszából lehet meghatározni. R1, R plusz, és az R-be 2 ennek a fokozatnak, ennek a T2 tranzisztornak a bemeneti ellenállása. De van egy átblokkolatlan emitter ellenállási R4. Ennek következtében ez nyilvánvalóan a bázis oldalról nézve 1 plusz beta 2-ször RD2 plusz R4 értékkel lesz meghatározható. Akkor meg tudtuk mondani, hogy mekkora összes párhuzamos ellenállás terheli ezt a pontot. Akkor most már a kondenzátorokra kell koncentrálnunk, CP2-t számoljuk ki. Ezen a ponton mekkora eredő ellenállás található? Hát itt nagyon furcsa dolgok vannak, mert látjuk, hogy miután átblokkolatlan emitter ellenállás van itt, mindkét kondenzátor, a CB vesző E2, meg a CB vesző C2 is olyan, aminek a végén, és a mindkét végén aktív pont van, tehát nem földre van kötve. Tehát mind a kettőre Miller hatást kell számolnunk. A CB vesző C2, ez a felső kondenzátor a domináns azért, mert az egyik vége meg a másik vége között fázisfordítás van. És ezt meg kell szoroznunk, ezt a CB vesző C2-t, 1 minusz AU 0,2 értékkel. A 0 alatt azt értem, hogy a kis frekvenciás erősítést számoljuk itt, és AU 0,2, az pedig ennek a földelt, átblokkolatlan emitterellenást tartalmazó földelt emitteres fokozatnak az erősítése. A földelt emitteres fokozat erősítését úgy kell kiszámolni, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy alfa van benne, mégpedig alfa 2, a kettes tranzisztor alfája, ez lényegtelen szám természetesen, és negatív előjelű ez az erősítés, tehát egyenlő mínusz alfa 2 a negatív előjelről, nehogy véletlenül megfeledkezzünk, tehát ez a szám egy nagy pozitív vagy egy pozitív érték lesz, és akkor kell venni a terhelő ellenállást, ami nem más, mint az R3 ellenállás, párhuzamosan az RB3 értékkel, amit már ott kiszámoltunk az előbb, az RB3 itt található, ezt nem írom le ilyen hosszat, és el van osztva ez az RD2-vel, plusz az átblokkolatlan emitter ellenállás értékével. Hiszen a teljes emitterben lévő ellenállás az RD2 és az R4 összegével egyenlő. Akkor amit tanultunk eddig, kisjelű vizsgálatot, ezt én most egyetlen példába baromi keményen besűrítem. És tudom, hogy ez nehéz, mert ha nem oldottak meg egy-két ilyen példát maguknak, akkor amit én itt mondok, az egyszerűen szó, szó és szó, de próbálják érteni, hogy miről van szó. És ezek után itt a CB vesző E2-ről kell gondolkodnunk. Vajon mekkora kondenzátort látok a bemenetre ekvivalensen terhelő kondenzátorként, a CB vesző E2 hatására. Hát itt is Miller hatás van, 1 minusz AU02 vesző értékkel, mert ez a erősítés a kondenzátor két vége közötti erősítéssel kell egyenlő legyen, ez pedig nem más, mint az AU02 vesző kis frekvencián, az pedig tulajdonképpen a bázistól az emitterig a kisfrekvenciás erősítés, ez olyan, mint egy földelt kollektoros fokozatnak az erősítése, mert az RD ellenállás és az RD2 között egy leosztást jelent, ez egy egynél kisebb érték. Akkor ez a kondenzátor egy nagy kondenzátor lesz, mert adott esetben egy nagy feszültségerősítés következik itt, ez a kondenzátor pedig kicsi lesz, hiszen az egyből kivonunk egy egynél kicsit kisebb számot, tehát ez egy pici érték lesz. És ehhez még hozzáadódik az, hogy az előtte lévő fokozatnak van egy földelt emitteres fokozata itt, és a földelt emitteres fokozat kimenetén a visszakható kapacitás, tehát a CB vesző C1 értéket még közel hozzáadjuk, és persze ez egy közelítő érték. De hogyha megvan ez a két érték, akkor már itt van az omega P2 érték, a másik pólus, ami 1 per CP2 és RP2 értékével közelítőleg számítható. Akkor megvan a kettes pont is, és még hagytam magamnak egy kis részt, megpróbálom ezt szépen leválasztani, hogy jobban lehessen követni, ez pedig a hármas pont lesz. Ez azt jelenti, hogy még van egy olyan pontom ebben a rendszerben, amely pont terhelődik ellenállásokkal és kapacitásokkal, és ez a pont, ami itt van, ez ennek a pontnak, ennek a bemeneti bázispontnak az összes terhelését próbálja összegyűjteni. Mekkora párhuzamos ellenállás van itt? Tehát az RP1 értékét számoljuk ki. Hogyha én ezt az RP1-et ki akarom számolni, akkor a következő ötletem támad. Ugye ez egy Thevenin ekvivalens ez, ami itt látszik. De hogyha ennek a generátornak felrajzolnám a Norton ekvivalens helyettesítő modelljét, akkor az RG ellenállás az párhuzamosan terhelni ezt a pontot, ugye? Tehát ha egy áramgenerátort rajzolnék ide, és azt mondanám, hogy itt van az áramgenerátor, és mellette egy RG ellenállás, akkor erre a pontra nézve egy ekvivalens helyettesítést tudnék csinálni, ahol természetesen, ha a feszültség lefelé mutató érőirányú, akkor UG per RG hányadosnak megfelelő áram folyik felfelé. Ha ez az áram hajtja meg ezt a rendszert, akkor itt RG párhuzamos ellenállás van. Ha az RG párhuzamos, akkor úgy kezdődik a dolog, hogy RG. És ezzel párhuzamosan kapcsolódik mi? Hát az első fokozatnak a bemeneti ellenállása. Azaz az RB1 érték, Az RB1 pedig nem más, mint az RG, R plusz, 1 plusz beta egyszer, az RD1 plusz az R2 ellenállás, hiszen az emitterben van egy R2 ellenállás átblokkolatlanul, akkor az összeemitter ellenállás RD plusz R2, és ennek az 1 plusz bétászorosan látszik a bemeneten. Tehát megvan a párhuzamos ellenállás érték. Akkor utána már csak a kapacitásokat kell felírnom, a CP1 párhuzamos kapacitást. Hát megint ugyanaz van itt, mint a második fokozatnál, hogy két kapacitás terheli ezt a bemenetet, mind a kettőre azonban Miller hatás van, a domináns részt nyilvánvalóan a CB vesző C1-es fogja adni, amely meg van szorozva egy 1-AU01 értékkel, és ezt az AU01-et, AU01-et szépen felírom magamnak a kis frekvenciás erősítés értéket, pont így fog kinézni, mint ez. Csak az lesz a különbség, hogy mínusz, utána az alfa 1-et meg kell szoroznom az R1 ellenállással, ez a kollektor ellenállás, és vele párhuzamosan az RB2 ellenállással, ami RB2 ellenállás a második fokozatnak a bemeneti ellenállása. Ide írom, hogy könnyebben legyen RB2, az nem más, mint 1 plusz beta, tehát RB2, ennek a fokozatnak a bemeneti, 1 plusz beta 2 szorozva RD2 plusz R4 ellenállással. Tehát itt ekkora bemeneti ellenállást látunk, ezzel párhuzamosan kapcsolódik az RE, és R1, ez lesz az összterhelő ellenállása az első fokozatnak, és el kell osztani az RD1 plusz R2 értékkel, hiszen az emitterben összesen ekkora ellenállás van. És ebbe, emellé még kapcsolódik egy C, B vesző E1, ami meg van szorozva egy AU0 egy vesszős értékkel, ami pedig az erősítés, ami a kondenzátor egyik vége és másik vége között értelmezendő. Ez pedig olyan, mint egy földelt kollektoros fokozat erősítése, tehát az AU0 egy értéket pedig úgy lehet meghatározni, hogy az R2 és az RD1 plusz R2 között egy leosztás van, ami egynél kisebb. Akkor Miller hatás itt is van, de ez egy jelentősebb Miller hatás lehet. Ez a kondenzátor pedig egy csökkenő súlyú kondenzátorként jelentkezik. És akkor utána itt is tudunk egy omega P3-at definiálni. Az omega P3 pedig az egy 1 per a omega P3-at írtam, egy pillanat, egyet, ez egyes, csak a hármas helyen csináltam, ez pedig az RP1 és a CP1-nek a szorzatának a reciproka. Akkor három pólusom van. Ez a pólus itt fönt, és még egy pólus számoltam ki a párhuzamos pontokra. És akkor azt mondom, hogy miután ez a transformáció csak kis frekvencián érvényes, ebből azt mondom, hogy válasszuk ki ezek közül a legkisebbet, tehát az omega P1, P2 és P3 közül a minimumot válasszuk ki, és azt mondjuk, hogy körülbelül itt kezdődik a felső határfrekvencia, itt jelenik meg, mert ott elkezd csillapodni majd az átvitel, csökkenni az átvitel, tehát a felső határfrekvencia, az omega F értéke, az közelíthető azzal, hogy válasszuk ki a minimumot az omega P1, omega P2 és omega P3 közül. És már készen is vagyunk. Éppen az első órának vége van. Hát ezzel most nyakon öntöttem önöket. De hogyha egy ilyen összetett feladatban kell gondolkoznunk, akkor nem lehet más csinálni, mint hogy ezeket a megközelítéseket és meggondolásokat végigcsináljuk egy példán. A példa azért volt jó, mert két tanulság van belőle. Az egyik, hogy minden kondenzátort valamilyen párhuzamos ekvivalenssel próbálunk helyettesíteni, és akkor ilyen töréspondi frekvenciákat lehet közelíteni. A másik, hogy az egész vizsgálatot a kimenetről kezdve nézzük, mert az egyik fokozatnak az erősítése az utána következő fokozat bemeneti impedanciájával befolyásolódik, tehát ezt kell megcsinálni. A következőben már egy új témára fogok áttérni a következő órán, a szünet után, de alkalmazni fogom ezt a szemléletet, csak most már nem egy ilyen összetett, végtelen képleteket tartalmazó megoldásba, hanem egyszerűbb meggondolásokkal. Akkor szünetet tartunk, pontosan 15-kor várom önöket. A következő lépésben tulajdonképpen két kapcsolásról fogok beszélni, amelyek már nem egy tranzisztoros alapelrendezések, hanem kettő tranzisztorból állnak, és különleges tulajdonságukkal rendelkeznek. Tehát két olyan kapcsolást, ami az integrált áramkörökben, analóg integrált áramkörökben különösen jelentős, és az egyik közülük az igazán komoly, a másik is fontos elem. Tehát két tranzisztoros kapcsolások. És ezek közül csak kettőt fogok megemlíteni. Az első a kaszkód fokozat. Kaszkódnak hívják. Ugye kaszkád az azt jelenti, hogyha ezt a szót használja az áramköri világ, akkor azt jelenti, hogy egymás után kapcsolva azt jelenti a kaszkád, ez a kaszkód, ennek egy torzított változata. Itt is persze két dolog egymás után van kapcsolva, hogy pontosan hogyan azt a kapcsolási rajz fogja megmagyarázni. Van nekünk két darab NPN tranzisztoros, ugye példákban mindig NPN tranzisztorral rajzolom a dolgot, azért, mert így könnyebben lehet az előjeleket és a paramétereket számolni. Kettő darab tranzisztorunk van. És egy telepes megoldást választok. Ugye stabilitáshoz szükséges, bocsánat, egy erre ellenállás, a munkapont stabilitásához, erről beszéltünk. De ezt az erre ellenállást most váltakozó áramú értelemben földre kötjük, tehát egy nagy emitter kondenzátort használunk itt, tehát egy földelt emitteres fokozat lesz az első fokozat. Munkapontot is be kell állítani. Hogy lehet beállítani a munkapontot? Hát nyilvánvalóan kell egy bázisosztót csinálnom, de miután két tranzisztor van, a munkapontot egy ilyen három ellenállásból álló rendszerrel, R1, R2 és R3 ellenállásokból csinálunk egy kapcsolást, és akkor a következő képen néz ki a dolog ebben a munkapont beállításban. Ide egy pozitív feszültséget kapcsolunk, akkor az alsó tranzisztoron folyik az áram, és hát a bázist pedig pozitívabbra kötjük, mint ez a bázis. Tehát még egy leosztást csináltunk. De ezt a felső tranzisztort, ennek a bázisát földre kötöm. Megint ezt a kondenzátoros példát használom, a valóságban természetesen nem ilyen megoldások vannak, egy integrált áramkörben nincsenek ilyen nagy kondenzátorok, de ugyanezt a filozófiát és ugyanezt a fokozatot meg lehet csinálni itt is. És utána van egy csatoló kondenzátor, ami egy generátort, RG generátor ellenállás és UG generátor feszültséget szolgáltat. Tehát egy generátorral itt van a fokozatnak a bemenete. A fokozat kimenete pedig egy RC ellenálláson van, itt található. Legyen csak így, oda mi csatolhatnánk terhelést, most legyen egyszerűen kevesebb elem a táblán. És ez lesz a T2 tranzisztor, ez az alsó pedig a T1 tranzisztor, és itt van a kimeneti feszültség. Akkor tulajdonképpen egy földelt emitteres fokozat van itt, ez az alsó egy földelt emitteres fokozat, ez a felső pedig, miután a bázis a földön van ennek a tranzisztornak váltakozó áramuk. Értelemben ez pedig, ez a felső, ez egy földelt bázisú fokozat. Tehát egy földelt bázisú és egy földelt emitteres fokozatnak az egymás után kapcsolása, kaszkádba kapcsolása, úgy is mondhatnám, ezt a kaszkód fokozat. Tehát gondolatban így, vagy pontosabban áramkörileg így rajzoltam le, hogyha ezt összeraknánk így a laboratóriumban megfelelő elemekkel, akkor ez egy működőképes kapcsolás lenne nyilván. Na most szeretném a következőket számolni. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mekkora a bemeneti ellenállása ennek a fokozatnak, mert itt van a bemenete az adott alaprendszernek. Nyilván kérdezhetem az egész bemeneti ellenállást is, tehát innen is kérdezhetem a bemeneti ellenállás veszélyértéket, de az nagyon egyszerűen számolható, mert ha R-bet ismerem, akkor ezeknek az ellenállásoknak a párhuzamos kötésével nyilvánvalóan az eredő ellenállást meg tudom határozni. Tehát R-be értéket szeretnénk kiszámolni, ezt R-be egynek jelölöm, ez meg az egész fokozatnak az ellenállása, tehát egyes tranzisztornak a bemeneti ellenállása. Aztán utána megnézem, hogy a második tranzisztornak a bemeneti ellenállása, ez az R-be 2 mekkora, és ide azt mondom, hogy legyen itt egy U feszültség, itt pedig egy U vesző feszültség, és számoljam ki a következőt, az erősítés értéket, U ki per U értéket, ez legyen az AU erősítés érték, U ki per U értéket, vagyis határozzam meg, hogy a kimeneten itt mekkora a feszültség értéke, hogyha a bemenetére ennek erre a pontra egy adott feszültséget adok. Ugye, vagy ide, a feszültség mindegy, ugyanúgy van bemeneten, a generátor kapcsán lévő feszültségről van szó, hiszen mindegy, hogy itt nézem, vagy itt nézem, rövid zárral össze van kötve ez a két pont. Hát ezt nyilván ki tudom számítani úgy, hogy az U ki per U vesszőt meghatározom, és az U vesző per U értéket meghatározom. Akkor ez a U ki per U, ez egy földelt bázisú fokozatnak lesz az erősítése, ez az U vesző per U pedig egy földelt emitteres fokozatnak lesz az erősítése. És a kettő így szépen sorba van kapcsolva, vagy kaszkádban van kapcsolva, összeszorzódnak ezek az erősítések. Tehát ezt AU1-nek, vagy AU2-nek, ezt meg AU1-nek nevezhetem, tehát az első fokozat, meg a második fokozat erősítését írhatom ide fel. Mielőtt azonban tovább mennék, egy nagyon érdekes dolgot megállapíthatok, ez pedig a következő, hogy a munkaponti áramokkal mi a helyzet. Ebben a speciális elrendezésben, hogyha itt van IN0 2, itt pedig IC0 1, akkor nyilván a kapcsolásban egyértelműen látszik, hogy az IN0 2 az egyenlő IC0 1 értékkel. Ami úgy is felírható, hogy a A1-szer, ez az A1 most... inkább alfát mondok, hogy alfa egyszer, kisjelű alfát írok, mert ez nagy A és az alfa az ugyanaz, tehát alfászor az IE01-jel egyenlő. Ezt nagy A-val kellene jelölni, csak akkor az erősítésekkel össze lehet keverni, úgyhogy ezért most alfát írtam oda, ez a görög alfa, nagy görög alfa az olyan, mint ami A betűnk pontosan. Tehát akkor a emitter áramok, azok csak alfában különböznek egymástól. Akkor ez azt jelenti, hogy miután az RD1 az 1 per IE01-jel egyenlő, az első tranzisztornak, az alsó tranzisztornak a differenciális ellenállása az UT per IE0-al egyenlő, IE01-jel, az RD2 pedig nyilván UT termikus potenciál osztva IE02-vel, hát akkor szépen meg tudjuk határozni ezt a két ellenállást, de a két ellenállás lényegében, vagy nagyjából azonos értékű, ugye? Azért, mert csak egy alfa különbség van a kettő között, az pedig egy körüli érték. Tehát azt lehet mondani, hogy a két dióda differenciális ellenállás, miután azonos áramok folynak a tranzisztoron, nagyjából azonos. És akkor nézzük meg az AU2-t, megint a végéről indulunk, tehát a második fokozatnak az erősítését írjuk le. Földelt bázisú fokozatról van szó. A földelt bázisú fokozatnak az erősítése olyan, hogy a tranzisztor alfáját, ebben az esetben alfa2-t, meg kell szorozni a terhelő ellenállással, és el kell osztani a dióda differenciális ellenállásával, tehát RD2 értékkel. És az erősítés pozitív. Tehát egy földelt bázisú fokozat egy nagy pozitív erősítésű, és a terhelő ellenállás meg a dióda differenciális ellenállás hányadosának megfelelő erősítés produkál. Ez tehát a kettes tranzisztor. Ahhoz, hogy én az első tranzisztor erősítését meghatározzam, ezt a bemeneti ellenállást is meg kell határoznom, hogy mekkora az R-be 2 a második fokozat bemeneti ellenállása. Ő egy földelt bázisú fokozat, és a földelt bázisú fokozat bemeneti ellenállása az az emitter dióda differenciális ellenállásával egyenlő, azaz ez RD2 értékű. Akkor a második fokozatnak megvannak a paraméterei. Akkor utána az első fokozatra át tudok menni, AU1-et számoljam ki. Az AU1 egy földelt emitteres fokozat erősítése a bemenettől a kimenetig. Ez negatív erősítés, az alfa 1-jel arányos, a terhelő ellenállással arányos, ami nem más, mint a bemeneti ellenállása, hiszen ezt a pontot a következő fokozat bemeneti ellenállása terheli, és RD1-jel kell ezt a dolgot szépen elosztani, és akkor készen vagyunk. Az egésznek a földelt emitteres fokozatnak a bemeneti ellenállása pedig 1 plusz beta egyszer RD1 értékkel egyenlő. Akkor megvan a második része is a dolognak. Akkor mindössze erről van szó. Akkor határozzuk meg az erősítés értékét, AU erősítés. Hát ennek a két mennyiségnek a szorzata mínusz, egy negatív előjel, aztán alfa 1 és alfa 2 szorzata, utána az RC osztva RD2-vel szorozva, miután ez nem más, mint mínusz alfa 1-szer RD2 per RD1, tehát ez meg van szorozva még RD2 per RD1-jel. RD2-vel egyszerűsíthetek, mínusz alfa 1-szer alfa 2-ször RC per RD1 érték. Szépen be kiemelem ezt az értéket, és a bemeneti ellenállás pedig R-be 1, ott már megvan, de még egyszer leírom, hogy kiemeljem, 1 plusz beta egyszer az RD1-jel egyenlő. Ezt is szépen bekeretezem, hátralépek és megállok. És azt mondom, hogy aki ilyen kapcsolást csinál, azt biztos a sárga házba kell elvinni. Vagy ha már nincs, akkor egy elmegyógyintézet valamelyik változatába. Miért? Hát azért, mert hogyha ez a kettes tranzisztor nem volna ebben a kapcsolásban, tehát kivenném minden egyszerűen, és csinálnék egy földelt emitteres fokozatot. A földelt emitteres fokozatnak az erősítése így néz neki, hogy alfa 1-szer mínusz RC per RD1 érték. Most, hogy még alfa 2 benne van, hát az teljesen mindegy. A bemeneti ellenállása pedig 1 plusz betászor RD lenne. Vagyis ez a kettes számú tranzisztor, ez teljesen fölösleges. Miért fölösleges? Hát nagyon egyszerű a dolog, azért, mert a vezérlés hatására az alsó tranzisztor kollektor árama változni fog. Ez a kollektor áram azonban a földelt bázisú fokozaton alfa áram erősítéssel, mégpedig alfa 2-vel eljut a kollektorig. Hát akkor minek van ott? Az áramot továbbítja, el van intézve. Tehát bolond, aki ezt csinálja. És mégis ez egy nagyon népszerű megoldás. Hát akkor mi lehet a kulcsa a dolognak? A kulcsa a következő. Tehát akkor azt mondom, hogy ennek a fokozatnak pontosan ugyanolyan erősítése van, mint egy sima földelt emitteres fokozatnak, a második tranzisztor, ha nem volna ott, ugyanezt kapnánk, meg még a bemeneti ellenállása is ugyanaz. Hát akkor semmi értelme nincs. Miért van értelme? Hát a következő miatt van értelme, és ez a frekvencia függés előbbi példájából csinálható, vagy magyarázható meg. Ennek a T1 tranzisztornak, most helyet csinálok magamnak, de ugyanúgy ott vannak ezek a dolgok, csak itt nem férek el. Itt van két kondenzátora. Ez a C-B vesző C kondenzátor az egyes tranzisztorra, és itt van a másik kondenzátor, a C-B vesző E kondenzátor az egyes tranzisztorra vonatkozóan. És megtanultunk egy dolgot, hogy a földelt emitteres fokozat, amelyik nagy negatív erősítésű, az a fokozat, az csinálja az igazi botrányt, mert a bemenetre egy nagy kondenzátor kapcsolódik. Ugye most földelt emitteres fokozat van, a párhuzamos kapacitásban ezen a bemeneten a CB vesző E1 található. Tehát ezt a párhuzamos kapacitást fogom kiszámolni. Tehát ide megyek, és megnézem, hogy a bemeneten, ezen a ponton, itt, amit most egyesnek fogok jelölni, ezen az egyes ponton milyen párhuzamos kapacitások vannak. És megállapítom, hogy a CP egy párhuzamos kapacitás, az a következőt tartalmazza. Ez a CB vesző E1, ez közvetlenül terheli, az egyik vége földön van ugyanis, mert a nagy kondenzátor ezt hidegíti, úgy mondjuk, földre van kapcsolva, tehát ez a CB vesző E1 kapacitás már ott megjelenik egy az egyben, és megjelenik egy Miller kondenzátor. A Miller kondenzátor pedig a következőképpen számolandó, hogy CB vesző C1-et meg kell szorozni 1-AU01 értékkel, és az AU01, vagy AU01, az nem volt más, mint ennek az első fokozatnak az erősítése. Ez az első fokozat, ami itt található, AU1, az nem más, mint alfa egyszer RD2 per RD1 negatív előjellel, vagyis mínusz alfa egyszer RD2 per RD1. És ez jó közelítéssel mínusz egyel egyenlő. Azért, mert az RD2 és RD1 egyforma. Akkor ez a földelt emitteres fokozat önmagába véve csak egy mínusz egyes erősítést produkál. Ebből az következik, hogy ez a párhuzamos kondenzátor, a CB vesző E1 plusz jó közelítéssel kettőször a CB vesző C1-en lesz egyenlő. És nem pedig százszor akkora, mint hogyha a földelt emitteres fokozat működne, és hogyha az alfa egyszer RC per RD1 az 100 lenne, akkor itt 101-jel kellene ezt megszorozni, és nem kettővel. Ez azt jelenti, hogy a földelt bázisú fokozat kisbemeneti ellenállása az az első fokozatnak az erősítését lecsökkenti, és ennek következtében a Miller kondenzátor értéke csökken le, vagyis ez egy nagyon nagy frekvenciás fokozat lesz. Azért lett nagyon nagy frekvenciás, mert a kimenetet terheli a második tranzisztor visszaható kapacitása, ez egy kis érték, ezt a pontot pedig, hogyha ide párhuzamos ellenállást számítunk, azért nem kell különösebben szempontnak tekinteni, mert itt egy nagyon picike kis ellenállás terheli ezt a pontot, a következő fokozat bemeneti ellenállása mindössze RD néhányszor 10 ohm, ennek következtében annak a nagy frekvenciás hatása mellékes. Tehát egy ilyen kaszkód fokozatot akkor építenek be egy kapcsolásba, hogyha én nagy erősítést szeretnék csinálni, mint egy földelt emitteres fokozat, és nagy frekvenciáig szeretném ezt csinálni, akkor ez kitágítja, ez a második tranzisztor, ez a földelt bázisú fokozat, kitágítja ennek az erősítőnek a frekvencia tartományát nagyon nagy mértékben. Tehát, hogyha valaki olyan erősítőt akar csinálni, amelyikben nagyon nagy frekvenciás átvitelig, széles átvitelig kell működni, akkor egy ilyen kaszkód elemet berakva, ezt biztosítani lehet. Tehát ez egy ilyen kapcsolás, amit célszerű így megjegyezni, és most tudom elmondani, hogy mi a fenének van ez, amikor a Miller hatást már elmagyaráztam. Azért kerül ez ide, mert ezt tudtuk ebben az esetben így felfogni és megérteni. És akkor a következő, tehát ezt befejeztem, ennyi. Egy kaszkód erősítő az úgy viselkedik, mint egy földelt emitteres fokozat minden szempontból, egyedül egy szempontból nem, hogy sokkal szélesebb sávban képes erősíteni, egyébként az összes többi paramétere olyan, mint egy földelt emitteres fokozati. És most jön a legfontosabb két tranzisztoros kapcsolás, amit úgy hívnak, hogy differenciál erősítő. Ez az analóg integrált áramkörök legfontosabb eleme. Ez a kapcsolás az, ami képes arra, hogy mindenféle ilyen csatoló elem nélkül tudjunk áramköröket csinálni, azaz lapkán tudjunk analóg áramköröket produkálni. Hát ez a kapcsolás kerül fel a táblára. Az első változat egy kisjelű vizsgálat lesz, és a differenciál erősítő a következőképpen néz ki. Vegyél két tranzisztort, és az emittereiket kösd össze, és a közös emitterre tegyél egy RE emitter ellenállást, és most kettős teleppel dolgozunk, legyen ez mínusz UT feszültségen. És utána a példában, amit most a bemutatáskor csinálok, egy ilyen elrendezést teszek, hogy a pozitív telepre, az UT telepfeszültségre pedig egy RC ellenállás kapcsolódik. A jobboldali tranzisztor bázisát leföldelem, a baloldali tranzisztort pedig egy generátoron keresztül meghajtom. UG generátor feszültség, RG generátor ellenállás, és itt van ennek a fokozatnak a bemenete, itt van a kimenete, UK feszültség. Természetesen kisjelű dolog, ide azt mondom, hogy van egy U feszültség, és ezen a ponton itt, ezen a ponton pedig U vesző feszültség van. Ez ugyanaz a kapcsolás filozófiai értelemben, mint az előbbi, tehát két fokozatot egymás után kapcsolok, kaszkádba kapcsolom őket. Nézzük meg, hogy milyen fokozatok vannak itt. Hát ez a kettes tranzisztor, ez a T2, ez meg a T1 tranzisztor, és a T2 tranzisztornak a kapcsolása olyan, hogy ha itt vezérlem a emitterben, és a kollektorból viszem tovább a jelet, a bázis a földelben van, akkor nyilván ebből a szempontból egy földelt bázisú fokozat. A T1 tranzisztort pedig a emitterben vezérlem, vagy a bázisban vezérlem, és az emitterből viszem tovább a jelet, a kollektor a földön van, akkor ez egy földelt kollektoros fokozat, ugye? Vagyis emitter követő, tehát földelt kollektoros fokozat. Akkor itt vannak a megoldások, hogy most egy földelt bázisú és egy földelt kollektoros fokozatot kapcsoltam egymás után. Megjegyzem azonban, hogy nem feltétlenül ilyen a kapcsolás, hiszen van még egy kollektor, ahova elhelyezhetnék egy ellenállást, és lehetne olyat is csinálni, hogy innentől idáig mekkora az erősítés értéke, ilyet is fogunk nézni majd. Tehát magyarul szóval ennek a fokozatnak van két bemenete, és potenciálisan két kimenete, hiszen mindkét kollektorra helyezhetnék terhelést, és akkor két kimenetet tudnék produkálni. Hát ezt érdemes majd végig gondolni, de most egyelőre csináljuk a kisjelű analízist. Megint az UK, tehát az AU értékére vagyok kíváncsi, az egyenlő az UK per U hányados. Egy kérdésre tudnak-e válaszolni, bekiabálást nagy örömmel regisztrálok, hogy vajon milyen lesz az előjele ennek az erősítésnek. Tehát a kimeneti feszültség, ez a feszültség, meg ez a feszültség fázisban hogy kapcsolódnak egymáshoz. Fázist fordít a fokozat, vagy nem? Miután egy földelt emitteres fokozat, vagy egy földelt kollektoros fokozat, az nem fordít fázist, és egynél kisebbet erősít. Egy földelt bázisú fokozat sem fordít bázist, ennek következtében a bemenettől a kimenetig nincs fázisfordítás, tehát ez egy pozitív erősítésű fokozat lesz, fázis nem fordító fokozat. És akkor megnézzük, hogy ez hogyan számolható. Hát megint ugyanúgy, hogy UK per U vesző, szorozva U vesző per U értékkel, és akkor nyilvánvalóan az U vesző per U érték az a T1 tranzisztornak az erősítése az AU1, ez meg a T2 tranzisztornak az erősítése az AU2. Akkor ide felírom magamnak, hogy AU2 mennyivel egyenlő. Hát ez a T2 tranzisztor földelt bázisú tranzisztoros kapcsolásának az erősítése. Ez nyilvánvalóan alfa-2-vel egyenlő, és szorozva a terhelő ellenállás osztva az RD2 ellenállással. Vagyis a feszültség erősítése a második fokozatnak, ez egy földelt bázisú fokozat erősítése, pozitív, és alfászor a terhelő ellenállás osztva az RD, az emitterben lévő differenciális ellenállással. Tehát ez egy erősítés ilyen. Az R-be kettőt nézzük meg, hogy mennyi. Azaz nézzük meg, hogy ezen a ponton mekkora a bemeneti ellenállás, ezt R-be kettőnek hívom. Ugyanazt csinálom, mint az előbb, szó szerint, csak éppen más kapcsolásokat nézegetek. Ez egy földelt bázisú fokozat, ugyanolyan, mint a kaszkót fokozatnál a második tranzisztor, az is földelt bázisú volt. Ennek a bemeneti ellenállása az RD2-vel egyenlő. Akkor a kettes számú részt elintéztem, és megint ugye látják, a kimenetről visszafelé számolok azért, mert erre az RD2-re szükségem lesz, vagy az RB2-re ahhoz, hogy az első tranzisztornak az erősítését meghatározzam. És akkor most következik az AU1. Ez egy emitter követőnek, azaz egy földelt kollektoros fokozatnak az erősítése. Megnézem, hogy ezt a fokozatot mekkora ellenállás terheli. Hát az RE ellenállással párhuzamosan kapcsolódik az RB2, tehát RE ellenállás, RE plusz az RB2, ide írom, így leírom még így, és ez osztódik le az RD1 plusz RE, RE plusz RB2 értékkel. Egy egynél kisebb erősítés, és ezt leírom pontosan, tehát RE, RE plusz RD2 per RD1 plusz RE, RE plusz RD2. Tehát ennyi az értéke. És utána még egy bemeneti ellenállás szélszörű megtudnom, ez a bemeneti ellenállás pedig itt van, ez az RB1. Az RB1 pedig a földelt kollektoros fokozatnak, azaz az emitter követőnek a bemeneti ellenállása, ez 1 plusz béta egyszer a teljes emitter körben lévő terhelő ellenállás. Egyrészt van az emitter körben az RD1, az a tranzisztornak a differenciális ellenállása, és terheli ezt a fokozatot az RE, RE plusz RD2 érték, zárójelbe teszem, hogy jobban lehessen látni. És ezzel készen is vagyok, mindent kiszámoltam. És akkor elhatározom, hogy most ezt pontosan felírom teljesen is. Tehát a teljes AU értéket leírom. Akkor az AU a következő, ennek a két A-nak, két AU-nak a szorzatával lesz egyenlő. Vagyis össze kell szoroznom ezt az alfa 2-ször RC per RD2-t ezzel az értékkel, hogy RE, RE plusz RD2 per RE, RE plusz RD2 plusz RD1. Akkor eszembe juthat a következő, csak így hasból, hogy általában tudom, hogy a dióda differenciális ellenállás az olyan 10-20 ohm környékén van 1 milliamperes munkapontnál 26 ohm. Tehát, hogyha mindkét tranzisztor mondjuk 1-1 milliampert vezet, akkor itt 2 milliamper áramnak kell folynia. Tehát, ha itt 1 milliamper van, meg itt is, akkor itt 2 milliamper folyik. Ha ez 15 voltos ez az UT telepfeszültség, ez meg a 6 volt negatív helyen van, hát akkor ez olyan az erre ellenállásnak a 14,4-nek a felével kell egyenlőnek lenni, 7,7 kilóohmnak kell lennie. Tehát az erre a sok-sok kilóohm, az RD meg néhány ohm. Ebből az következik, hogy ha RE, RE plusz RD2-t számolom, akkor az jól közelíthető RD2-vel egyenlő, hogyha az RE az jóval-jóval nagyobb, mint RD2. Ugye a párhuzamos elemek közül a kisebbik dominál, így is szoktuk mondani leegyszerűsítve. Akkor ez közelítőleg így számolható, hogy alfa 2, RC, és akkor a számlálóban RD2 van, azzal egyszerűsíteni lehet, a nevezőben pedig RD1 plusz RD2 érték található. Tehát egy olyan erősítőt csináltam így, amelyik erősít egy ilyen földelt bázisú fokozatnak megfelelő erősítést, azzal a különbséggel, hogy a dióda differenciális ellenállásnak a kétszerese van ott. És hogyha az RD1 egyenlő RD2-vel, ha, akkor ez az AU erősítés érték az úgy néz ki, hogy alfa 2-ször RC per 2 RD érték. Tehát ennyi a dolog, és semmi más. Tehát akkor gyakorlatilag úgy erősít, mint egy földelt bázisú fokozat. Megkérdezhetem, hogy mi a fenének csinálok egy ilyet, hát miért nem egy földelt bázisú fokozatot produkáltam. Azért, mert a bemeneti ellenállása a földelt bázisú fokozatnak csak RD érték, ennek meg a bemeneti ellenállása az 1 plusz betászor RD1 plusz RD2 értékkel egyenlő, magyarul szólva ennek egy viszonylag közepes vagy nagy bemeneti ellenállása van, és akkor áterősít, mint egy földelt bázisú fokozat. Hát akkor már azt mondom, hogy lehet, hogy ezzel van valami értelmes dolgot csinálni, van értelme ezzel foglalkozni, mert hiszen akkor csináltam egy olyan rendszert, amiben, és most jön a lényeg, nincsen csatoló elem. Tehát nincsen csatoló kondenzátor. A földelt emitteres fokozatnak a megoldását, vagy pontosabban az emitternek a kis impedanciájú lezárását egy földelt bázisú fokozatnak a bemenetével csináltam meg, és nem kell emitter ellenállás ebbe, és akkorát erősítek vele, mint egy földelt emitteres vagy földelt bázisú fokozat abszolút értékben. Vagyis csatoló kondenzátort megúsztam, gyerekek. Ez azt jelenti, hogy csipen meg tudom csinálni, anélkül, hogy bármi lenne. És egyenáramú átvitelt tudok csinálni innentől idáig, anélkül, hogy bármilyen kondenzátort produkálnék, hiszen a munkapontot is be tudtam állítani azzal, hogy ide kötöttem földre, mert a másik oldalon is föld van, és gyakorlatilag itt 0-0 potenciál van, a nyitó feszültségek itt vannak, és van egy emitter ellenállás. Ráadásul a munkapont stabil is tud lenni azért, mert hogyha nekem a nyitó feszültségek változnak, akkor ezen az ellenálláson kismértékben az erre ellenálláson áramváltozás következik be, és stabilizálja ez az emitter ellenállás még a munkapontot is ráadásul. Tehát stabil munkapontot, nagy emitter ellenállást tudtam csinálni, nagy erősítést, közepesen nagy bemeneti ellenállást tudtam produkálni, és nincsen csatoló elemre szükség. Ez a világ legfontosabb dolga. Mert hogyha nekem az emitterbe kellene nagy kondenzátorokat beleraknom, láttunk, számoltunk ilyet, akkor megbolondulnék tőle. Tehát ez a differenciál erősítő, ez lényegében két dolgot produkál, hogy egyen áramtól kezdve már tud erősíteni, tehát egyen feszültségű vagy egyen áramú erősítést is tud csinálni egyszer, kettő, nem kell csatolóelem, és nagy erősítést tudok csinálni stabil munkaponti árammal. Ez a legfontosabb elem tehát, amit itt szoktunk csinálni, vagy használni az integrált áramkörökben. Most akkor egy dolgot megcsinálok, hogy ennek a differenciál erősítőnek még egy tulajdonságára van időnk. Megmutatom általában, hogy hogyan is viselkedik ez a szerkezet. Ehhez törölnöm kell a táblát, úgyhogy a törlés közben dumálni fogok. A lényege a dolognak, hogy ezt a differenciál erősítőt én most egy olyan általános leíró összefüggéssel fogom megközelíteni, amelyik egy kicsit ennél a egyszerű kisjelű leírásnál bonyolultabb dolgot produkál, vagyis a differenciál erősítőnek a nagyjelű viselkedését fogom figyelembe venni. Azt fogom megnézni, hogy egy ilyen differenciál erősítő egyáltalában hogy viselkedik, hogy működik, mit csinál ez. Előtte egy ideális differenciál erősítőt fogok felrajzolni a táblára. Az ideális a következőt jelenti. Végy két tranzisztort, és közd össze az emittereiket, ebből a szempontból ugyanazt csinálom, mint az előbb. NPN tranzisztorokról van szó, és csinálj egy ilyen kapcsolást. Úgy, hogy van egy T1 tranzisztor, meg egy T2 tranzisztor, és ezeket én minden szempontból azonosnak fogom tekinteni. Ez azt jelenti, hogy vegyél két egyforma tranzisztort, és azoknak a hőmérséklete is legyen egyforma. Ezt úgy csinálják meg egy integrált áramkörben, hogy az a két tranzisztor egymás mellett van egész szorosan, és ugyanolyan geometriájúak, tehát nagyon nagy pontossággal egyformára lehet őket csinálni, és a hőmérsékletük meg azért egyforma, mert ott vannak egymás mellett, ugyanolyan hőhatások érik őket. Tehát az idealizált változatban két egyforma tranzisztort helyezek itt el. Mindkét tranzisztornak a kollektor körébe tegyek egy-egy ellenállást. Ezt az ellenállást R-nek vagy RC-nek jelölhetem. Itt megnézem, hogy a jegyzetben mi van, csak azért, hogy ne legyen. Azt hiszem, hogy RC-vel jelöltem. Igen, RC-RC. Ez is egyforma. Tehát RC és RC ellenállások vannak, itt van egy pozitív telepfeszültség, és ide ez a két bemenet, most mind a két bemenetben fogok gondolkozni, két bemenet áll rendelkezésemre. Ez a U1 feszültség, ez meg az U2 feszültség lesz, és a T1 és T2 tranzisztor értelemszerűen a baloldali és a jobboldali T1-T2, oda nem írom be, hogy ne kelljen túl sok helyet foglalnom. És utána előveszek egy áramgenerátort. Tehát előveszek egy áramgenerátort, amely áramgenerátor most egy I0 áramot szolgáltat. Tehát ez egy fix egyenáramú generátor. Ugye ezt úgy tudom megvalósítani, hogy veszek egy tranzisztort ott, és annak a kollektor áramát nyomom ide bele, az egy áramgenerátor lesz. Tehát most itt csak helyettesítem, idealizálom a dolgot. És akkor a következőt rajzolom még be, hogy itt vannak a nyitó feszültségei a tranzisztornak, ezt bázis emitter feszültség 1-nek, ezt meg bázis emitter feszültség 2-nek fogom nevezni. És hát az U1 és U2 feszültség, az most feszültséggenerátorra, vagy hogy biztosítom, az mindegy, azok ott vannak azon a ponton, azok a feszültségek, úgy gondolom, hogy feszültséggenerátorok vezérlik ezt a dolgot, és van két kimenet, ami itt található. De egyébként azt fogom mondani, hogy itt az IC1, ezen a helyen pedig az IC2 áram folyik. Az általános kis I, nagy C áramok folynak ott, 1 és 2. És most arra vagyok kíváncsi, hogyha vezérlem ezt az egyszerű kapcsolásocskát, akkor vajon milyenek lesznek az áramok? Hát erre emlékeztetőül felírom azt, hogy az emitter áram általában felírható úgy, hogy valami IS0 szorozva EAD, U bázis emitter feszültség per UT, mínusz 1, és itt van egy zárójel. De ezt a mínusz 1-et mindig elhagyjuk azért, mert ez az IS0 nagyon kicsike kis érték, tehát az, hogy néhány pikoampert elhagyjuk, vagy még annál kisebbet, az mindegy. Tehát azt lehet mondani, és akkor ide most már ténylegesen írom, hogy az IE1 az egyenlő IS0-szor EAD U bázis emitter feszültség 1 per UT, és az IE2 pedig egyenlő IS0-szor EAD U bázis emitter feszültség 2 per UT. Ebben a két képletben már benne foglaltatik az, hogy a tranzisztorokat tökéletesen egyformának gondolom. Miért? Mert azt mondom, hogy ez az áram, ami itt van, meg ez az UT, ami itt van, ezek ugyanakkora értékűek. Akkor a tranzisztor minden szempontból egyforma, hiszen adott feszültsége mind a kettő ugyanakkora áramot produkál, tehát ez a leírás egyben ekvivalens azzal, amit ott írtam, hogy a T1 az azonosan egyenlő a T2-vel, ez benne van ebben a buliban. Akkor szépen ezt megcsináltam, és most megnézem még az áram egyenleteket. Hát ugye itt folyik az IE1 áram, ezen a lágon pedig az IE2 áram folyik, tehát a tranzisztorok emitterén lévő áramokat rajzoltam le. Akkor ez a tranzisztor karakterisztikája volt, most pedig az áramkörről írok fel valamit. Az áramkörről a következőt tudom mondani, hogyha erre a pontra egy csomóponti egyenletet felírok, akkor az IE1 áram meg az IE2 áram összege az mindig I0-al kell, hogy egyenlő legyen, ugye ez biztos. Tehát ezen a csomóponton egy Kirchhoff csomóponti egyenlet alapján IE1 és IE2 összege az I0-al kell, hogy egyenlő legyen. És egyet még fel tudok írni, hogy delta U-nak fogom nevezni az U1 és az U2 különbségét, tehát ez a két mennyiség közötti feszültség különbség, ez a delta U. És nyilvánvalóan a delta U az ekvivalens a bázisemitter feszültség 1 minusz bázisemitter feszültség 2 értékkel, tehát U bázisemitter feszültség 1 minusz U bázisemitter feszültség 2. Itt lévő dolgok, ezek az elrendezés, az áramkör miatt meghatározó egyenletek. Tehát ez az áramkörökből következik. Na most jön a fizikai mese, és utána még egyetlen átalakítás, amit megcsinálok. A fizikai mese a következő. Tételezzük fel, hogy ez a delta U feszültség pozitív értékű lesz. Tehát ez a pont felfelé emelkedik, és esetleg ez a pont lefelé vagy nulla értéken van, teljesen mindegy. Akkor ez azt jelenti, hogy a baloldali tranzisztort nyitom, és ha nyitom a baloldali tranzisztort, és rajta nagyobb áram folyik, akkor a jobboldali tranzisztor meg zárni fog azért, mert a két áram összege konstans. Tehát amennyivel kinyitom az egyiket, annyival csökken a másiknak az árama. Tehát egy szimmetrikus dolgot fogok csinálni, így működik. És maximálisan az áramértéke a baloldali tranzisztoron, vagy a jobboldali tranzisztoron is I0-al lehet legfeljebb egyenlő, hiszen a kettő összege az I0-al egyenlő, és az áramok csak pozitívak lehetnek, null, negatív áram nem folyhat. Ebből következően a maximuma ennek az I1-nek meg I2-nek nyilvánvalóan egyivel egyenlő. És akkor most itt megoldok egy egyszerű egyenletet, elosztom ezt az egyenletet IE1 értékkel. Akkor 1 plusz IE2 per IE1 az egyenlő I0 per IE1 értékkel. Ugye semmi más nem csináltam, csak IE1-jel elosztottam az egyenletnek mindkét oldalát, és az IE2 per IE1 az ennek a két mennyiségnek a hányadosával egyenlő. Ha hányados, akkor az IS0-al egyszerűsíteni lehet, és két exponenciális kifejezésnek, ennek meg ennek a hányadosa lesz ez az érték. Az exponenciális kifejezések hányadosa az az argumentumok különbségével leírható, vagyis az IE2 per IE1 érték az nem lesz más, mint EAD, U bázis emitter feszültség 2 minusz U bázis emitter feszültség 1 per UT, vagy más néven úgy is felírhatnám, hogy EAD minusz delta U per UT. Mert ugye az U bázis emitter feszültség 1 minusz 2 volt a delta U, ott van szépen leírva, ebből következően itt minusz delta U található. És ezt a kifejezést behelyettesítem ide. Akkor ebből az következik, hogy 1 plusz EAD minusz delta U per UT egyenlő I0 per IE1 érték. Amiből ez IE1-re kijön egy ilyen, hogy I0-szor 1 per 1 plusz EAD minusz delta U per UT. De szépen elteszem magamnak gondolatban. Az IE2 értelemszerűen kiszámítható volna úgy is, hogy ezt a műveletet megcsinálnám, úgyhogy IE2-vel osztom el, akkor annyi lenne a különbség, hogy ez I0, szorozva 1 per 1 plusz EAD delta U per UT-vel lesz egyenlő. Már annyi időm nincs, hogy gyorsan megmutassam, hogy ez nyilvánvalóan a kettő összege I0-al egyenlő, ez triviális, de nem ez a lényege a dolognak, hanem hogy a karakterisztikáját egy differenciál erősítőnek rajzoltam most fel, mégpedig olyan módon, vagy írtam fel olyan módon, hogy megmondom, hogy a vezérlő feszültségek különbsége hatására hogyan változik az emitter áram. És akkor egy nagyon fontos dolgot most elmondok, és inkább csak mesélem már a dolgot, egy két percem van hátra, ami ennek a differenciál erősítőnek egy speciális tulajdonsága. Ezt most elmondom már. Ránézek erre a képletre, és azt mondom, hogy az emitter áram csak a bemeneti feszültségek különbségétől függ. Csak a delta U-tól függ. Ez azt jelenti, hogy ha én a differenciál erősítőt valamilyen különbségű feszültséggel vezérlem, akkor az egyik oldalon folyik ekkora áram, a másik oldalon akkora, de hogyha a különbséget megtartva együtt vezérlem őket, akkor nem változik az áram. Ez azt jelenti, hogy csak a differenciális vezérlésre, a különbségi vezérlésre reagál az áram, a közös vezérlésre egyáltalán nem. Ezt írtuk le, ha igaz ez a képlet, akkor csak delta U-tól függ, hogy a U-knak mekkora az értéke, az mindegy, hogy nagyobb feszültsége van a delta U különbség ugyanakkor, vagy kisebb, ez mindegy neki. Ez egy rendkívül fontos alkalmazást tesz lehetővé, és még ezt az egy percet kihasználom arra, hogy ez mi, hogyha nekem olyan feszültségforrásom van, amelyben a két feszültség különbsége érdekel engem egyedül, és a két feszültségben közösen megjelenő úgynevezett közös módusú jel nem érdekel, akkor egy ilyen differenciál erősítő meg tudja csinálni azt, hogy csak a differenciális értéket nézi. Ha valaki már volt EKG-n, ilyen általában szoktak lenni fiatalok is, akkor tudják, hogy az emberre a lábára rátesznek egy ilyen tappancsot, meg a két kezére például, sok más megoldás is van. Ez azt jelenti, hogy van egy elektróda a lábon, az a közös föld mondjuk, és van két elektróda a kezemen. És a szívvel kapcsolatos elektromos jelek, azok differenciálisan a két kezem közötti feszültség különbségben jelentkeznek. Közben én a Kossuth rádiót is veszem, mint antenna, mert rajtam van 50 Hz-es környezetben lévő jel, meg a Kossuth rádió is, az mind a két kezemen rajta van. Arra ez a differenciál erősítő nem fog reagálni. A szépen akkor is kiszűri, eltünteti, hogyha ugyanolyan frekvencián van, mint a differenciális jel. Ez tehát nem szűrőként viselkedik, hanem a jelek jellegzetességétől, vagy tulajdonságától fogva az egyik jelet el tudja nyomni. Nem véletlen, hogy minden EKG differenciál erősítővel kezdődik. Minden atomreaktorban, amikor mérnek, akkor differenciál erősítőkkel nézik a paramétereket, mert ott annyi jel van közös módusban, annyi zavar van közösen, hogy már meghűlnénk tőle egyértelműen. És azt el lehet ezzel nyomni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonság, ezt úgy hívjuk, hogy a közös módusú jelet elnyomja ez a rendszer. Erről még egy kicsit a kisjelű vizsgálatoknál fogunk beszélni. Mára köszönöm a figyelmet.